Hát akkor üdvözlöm a konferencia résztvevőit, és hát az én előadásom kicsit eltér az eddig hallottaktól, de valamilyen kapcsolatban azért van. A címe, az eredetileg megadott címe az volt, hogy Székely Béla egy elfelejtett szociálpolitikus, mint látni fogják, de a szociálpolitika az csak egy részét alkotja ennek az életrajznak, és hát én Székely Béla nevével akkor találkoztam először, amikor a magyarországi pszichológia és pszichoanalízis történetével foglalkoztam, főleg József Attila pszichológiai és pszichoanalitikus nézetei kapcsán, és most nemrég újra előkerült egy másik cikk kapcsán, amit a Imágó Budapest című folyóiratban közöltünk, és amelyik Székely Bélának az argentinai tevékenységéről szól. És ezt mint látják, van egy elég rossz minőségű fénykép is róla, és hát ez a Székely Béla 1892-ben született Bethlenben, amit ma Beclannak hívnak, és Romániában van, és tehát Máramaros megyében azt hiszem, és 1955-ben halt meg egy Chascomús nevű üdülőhelyen Argentínában. Na most hát itt amennyire tudom, a rendelkezésemre álló 30 percben életének fő szakaszairól szeretnék beszélni. Az első szakaszban újságíró, költő, műfordító és cionista aktivista volt Erdélyben. A második szakaszban Budapesten pszichológus, társadalompolitikus, lapszerkesztő, újságíró, aktivista, munkásmozgalmi aktivista, a harmadik szakaszban pedig emigráns Buenos Airesben, ott is aktivista, zsidó közösség aktivistája, egyben újságot szerkeszt, pszichológus, egyetemi oktató és kutató, több latin-amerikai országban, Argentínában, Brazíliában és Chilében. Na most ez az első szakasz, az amikor Erdélyben élt, tehát Nagyváradon járt gimnáziumba, egyetemi tanulmányokat kezdett el, legjobb tudomásom szerint, ez az életre az elég hiányos még, Budapesten és Bécsbe tanult, de közben jött az első világháború, és emiatt nem tudta befejezni az egyetemi tanulmányait. Visszament Erdélybe, Kolozsvárra, és 1918. december 19-én Márton Ernővel együtt megalapította az Új Kelet című heti lapot, amik akkor heti lap volt, ugye ez ugyanaz a lap tulajdonképpen, ami ma is megjelenik, tudom, hogy most már heti lapként Izraelben. Ez 1940-ig jelent meg Kolozsvárot, és ugye 40-ben, amikor bevonultak a hős felszabadító magyar seregek, akkor ezt a lapot betiltották. 1919-ig dolgozik csak Székelyből ennél a lapnál, és aztán más cionista és zsidó lapoknál is dolgozik, Keleti Újság, Öt Órai Újság, stb. És ugyanakkor alapító tagja az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetségnek, amely az Erdélyi Zsidó Közélet, Művelődés, Érdekvédelem Központi irányítója volt. Ez érdekes, ennek a története is, és ez a kisebbség, kettős kisebbségi helyzetben lévő zsidók, akik nem akartak sem a romániai identitást felvenni, de a magyar sághoz sem kívántak asszimilálódni, így ez a Trianon utáni Erdélyben lévő zsidóság helyzete, ez külön érdekes téma, amivel most nem tudok foglalkozni. Minden esetre Székely ebben nagyon aktív, és egyik alapító és titkára volt az erdélyi és bánáti kisebbségi írók szervezetének, és hát mindenféle más zsidó szervezetekben is működött, ez a Karen Kayemet le Israel, a palesztinai földvásárlásokat elősegítő zsidó szervezet megbízásából. Ő volt az egyik alapítója a magyar zsidók pro-palesztina szövetségének, amelynek a célja az volt, hogy a magyar, az Erdély és a magyarországi, tehát a Trianon utáni Magyarország zsidóságát bevonja különböző módokon Palesztinának, az akkori brit mandátum Palesztinának a az építésébe, és akkor Székely más feladatokat is vállal, a Jewish Telegraphy Agency tudósítója, az Aviva Cionista Leányszövetség megszervezője Erdélyben, és még az is érdekes, hogy elmegy társas utazásra Palesztinába, akkoriban szerveztek ilyen utakat Erdélyből, és hát erről ír is. Itt a röviden meg kell, hogy emlékezzünk irodalmi munkásságáról, mert van versek, hát nem túlságosan olyan, nem tartozik a magyar költészet élvonalába, enyhén szólva, vannak neki színdarabja, és nagyon sok zsidó tárgyú műfordítása van, amelyek érdekesek, így többek között fordított a Arthur Schnitzlert és másokat. A publicisztikát az sokat írt, itt most kettőt említenek, az egyik a Mittelmann Ártatlan című, hát ez egy brosúra tulajdonképpen, ami egy Mittelmann József nevű úriemberről szól, akit azzal vádoltak, hogy megölt egy társát, megölte Kohn Dávidot, de ez valószínűleg egy koholt per volt, mert nem ő volt a gyilkos, mindegy, ennek a pernek a történetét dolgozta fel, ez nagy Kolozsvárat jelent meg, és a másik, ami ennél érdekesebb, ez a Vajúdó ország című könyv, amelyik viszont egy riportkönyv Palesztináról, és nagyon érdekes, mert sok ilyen beszélgetést tartalmaz, például Dizengoff Tel Avivi polgármesterrel, elmegy Haifába, Jeruzsálembe, Akkóba, a Tel Avivot leírja, ami hát akkor még csak nagyon kisváros volt, és nagyon érdekesen ír arabok és zsidók viszonyáról, az angol közigazgatásról, és hát egy csomó olyan konfliktusról, problémáról, amelyek hát már 100 évvel, vagy majdnem 100 évvel ezelőtt is léteztek. Na most 27 körül, nem tudom pontosan, hogy 26-ban vagy 27-ben kerül Budapestre, és bekapcsolódik rögtön a baloldali szocialista és avantgárd köröknek a tevékenységébe. Itt főleg Kassák Lajos, Moholy Nagy László és mások a főszereplője ennek az avantgárd mozgalomnak, vagy mozgalmaknak. Itt 3 folyóiratban is dolgozik, a Dokumentum című folyóiratban, ami Kassák Lajosnak volt a folyóirata, és rövid ideig jelent meg, de nagyon jelentős folyóirat volt, az emigráns, Kassák emigráns folyóiratának a mának volt a folytatása, és hát ez főleg az avantgárd művészetet mutatta be, irodalom, képzőipar, színház és filmművészet, fotó, lakáskultúra, építészet, zsinyűr konstruktivista grafikák találhatók, Moholy és mások gyönyörű konstruktivista grafikái találhatók. Egyébként most a Kassák Múzeumban éppen most van egy kiállítás, amiben a Ma című lapot mutatják be, amelyik hát ennek a dokumentumnak volt az elődés, amelyik még Bécsben jelent meg, amikor Kassák emigráns volt Bécsben. Ennek volt a folytatása a Munka című folyóirat, amelyik 1928 és 39 között jelent meg, ezt ugyancsak Kassák szerkesztette. Itt a művészeti írások mellett egyre több társadalmi, szociálpolitikai, gazdasági, tudományos kérdés jelenik meg, és a szerzők között olyanok vannak, mint Déri Tibor, Nagy Lajos, Ijes Gyula, Vas István, Justus Pál, a híres szociáldemokrata teoretikus. Tehát nagyon sok ilyen a mindennapi élettel foglalkozó rövid cikkek vannak benne, ezt próbálják bemutatni azt, hogy hogyan is éltek az emberek akkor ilyen Nagy Lajos, nagyon kiváló szociográfiai műveket írt. És hát volt egy harmadik újság is, amiben Székely sokat dolgozott, vagy a Toll című lap, amelyik szintén rövid életű volt, de szintén fontos volt, és ezt Zsolt Béla szerkesztette, akinek a nevét nyilván ismerik a 9 koffer című művéből. Hát ez csak egy Kassák montázs, amit érdemes megnézni, és ez pedig a Dokumentum című lapnak két számát látják, ugye, hogy grafikailag is milyen érdekesek ezek a konstruktivista megoldások, ugye nagyon nagy hatása volt mindenre az orosz konstruktivizmusnak, amelyik ugye szerintem a 20-as években virágzott. Na most a Dokumentum című labban hát több cikket írt Székely, mert említettem, hogy Palesztinában volt ilyen hát társas utazáson, és egy másik beszámolója is van, amíg hát nem annyira riport, hanem inkább egy ilyen hát reflexió és elméleti problémákat is felvet, ennek az, hogy emberépítés, országépítés, amely arról szól, hogy Palesztin, amit az új közösségi embernek a kísérleti a laboratóriumban lenne, amelyik a zsidó kérdésnek a megoldását jelenteni, és a jövő társadalmának a kulcsát, a jövő emberi társadalmának, tehát egy univerzális hát modellt alkot, méghozzá a kollektivista individualizmus, tehát olyan a kollektivizmus, amely tiszteli az egyént, és az egyén hát érvényesülését próbálja elősegíteni, de csak is egy kollektivista keretben. Ugye ezt nevezhetnénk szocialista, cionista utópiának, amik erősen támaszkodik ugye Herzlnek a eszmére, de mások is, például a leghíresebb ebből a szemben Franz Oppenheimer volt, a németországi közgazdás, szociálpolitikus, aki hát ezzel ugyancsak sokat foglalkozott. Itt érdekes az, hogy fényképekkel is illusztrálta ezt a cikket. Hát ez most nem nagyon jól látszanak ezek a fényképek, nem tudom, hogy... ez most nem tudom, hogy történt. Jó, tehát nem tudom, hogy mennyire lehet. Ez egy villanytelep, meg valamilyen gyár. Tehát egy csomó fényképpel illusztrálta, aztán ez a ilyen tudom elolvasni, de mindegyik a Lili. Köszönöm? De akkor nem tudom, hogy akkor valamit rosszul csináltam. Mindegy, szóval ezeket a képek is megjelentek ebben a cikkben. Még vissza egy pillanatra. És, igen. Itt ugyancsak a Dokumentumban jelenik meg az első pszichológiai tárgyú írása is, aminek az a szíme, hogy a gyermek és a világ. És ebben tulajdonképpen a gyermeki világképről és az akkori fejlődés lélektannak néhány gondolatáról beszél, hogy már ismerte Lévi Brühlnek a primitív gondolkodásról szóló könyvét, ismerte valamennyire Piagetét, vagy legalábbis hivatkozik Piagetra, tehát már akkor ő pszichológiában is tájékozódik. Itt van. És hát a munkában pedig, tehát a Munka című folyamatban, amelyet itt láthatnak, így nézett ki, és nagyon szép konstruktivista grafikák jelentek meg benne. Ebben nagyon sokat írt Székely Béla. Látható az, hogy milyen témákkal foglalkozott, ugye a fő témák az ifjúság és az ifjúság szexuális nyomora, az abortusz kérdése, amiről elég sokat ír, főleg abból a szempontból, hogy milyen kemény és szigorú abortusz törvények vannak például Németországban, és az ellen példaként hozza fel a Szovjet Oroszországot, ahol az abortusz sokkal kevésbé szigorúan szabályozzák, sőt 3 hónapig teljesen szabadon engedélyezik, de megfelelő kórházi körülmények között csinálják, és ha így engedélyezve van az abortusz, akkor az egyáltalán nem a népesség szám csökkenéséhez, hanem éppen növekedéséhez vezet, és ezt statisztikákkal próbálja bizonyítani. Foglalkozik szociálpolitikával is, egy nagyon baloldali, marxista megközelítésben, ami azt hangsúlyozza, a szociálpolitika az tulajdonképpen egy burzsuá trükk, ami engedményeknek a rendszerét jelenti, amit a munkások kivívnak, de ezt szembeállítja a szocialista politikai osztály politikával, tehát a szociálpolitika szemben a szocialista politikával, amelyik osztályharcon alapszik, és hát is sokat beszél a gyermeknevelésről, mint közösségi feladatról. És hát ez a téma, az ifjúság, a szexuális forradalom kérdése, az abortusz, a gyereknevelés, ez a továbbiakban is domináns téma marad nála. Itt megemlíthetjük azt, hogy a Tolcsimi labban lefordítja, illetve interjút készít Stefan Zweiggel, aki hát akkor az egyik leghíresebb író volt Thomas Mann mellett, és hát Zweig Szovjet-Oroszországban járt, és erről szól az interjú a Zweignek az oroszországi tapasztalatairól, és akkor a cikkben Székely Béla felteszi a kérdést, hogy mi lehet az oka annak, hogy Magyarországon egyetlen író sem szólal fel az ország reakciós erő ellen, mintha ezt ma is fel lehetne tenni ezt a kérdést. Az írás okozta botrány következtében a folyóratot betiltották, illetve utcai árusítását megszüntették, és hát ez lett a vége a Tolt című lapnak, amit mint említettem, Zsolt Béla szerkesztett. És itt nagyon fontos a Székely Bélának, József Attilával és Kulcsár Istvánnal való barátsága és munkásmozgalmi tevékenysége, az Ember ismeret című folyamata. József Attila nagyon sok könyvét dedikált a Székely Bélának, ezt Seiber Sándorról tudjuk, aki ismerte Székely Bélát, és meg is jelent neki egy cikke Seiber Sándornak még 1966-ban a Tisza Tájban, amelyben ezeket a József Attila dedikációkat mutatja be, köztük azokat is, amelyeket Székely Béla kapott. A Székely Béla mindenféle pszichanalitikus, úgy hívták, hogy pszichanalitikus marxista szemináriumokat tartott, szociáldemokrata munkás önképzésben vett részt, a munkás akadémiákon tartott előadást, és szerkesztette az Ember ismeret című folyóiratot, amelynek ilyen számai jelentek meg, mint Öngyilkosság, a pszichanalizis mellett és ellen, Szerelem és ösztön élet, a tömeg. Na most Kulcsár Istvánról, nem tudom, hogy ki ismeri a nevét, ő nem az ő fia az, aki ismert újságíró, még ma is működik, és aki Magyar Rádiónak volt tudósító Moszkvában, Washingtonban és más, az ő papája Kulcsár István, aki József Attila köréhez tartozott, szerepe volt József Attila élettörténetében, mivel egy ideig pszichiáterként is terapizálta, tehát ezt most nem részletezem, a lényeg, hogy 1950-ben kivándorolt Izraelbe, és ott fontos pozíciókat töltött be a pszichiátriai ellátásban. Ő volt az Eichmann Pernek a pszichiáter szakértője, és hát ez híres történet, ő szondi tesztet csinált Eichmannnal, és ezt elküldte Szondinak, névtelenül Szondi ebből vonta le azt a következtetést, hogy Eichmann az egyik legelvetemültebb gazember, aki valaha élt a Földön. Ez tényleg így történt, ezt meg is írta Kulcsár, és Körmendi Balázs néven írt egy nagyon szép önvallomást, önéletrajzot, amiről én írtam még az egyik első Múlt és jövőben, 91-ben vagy 92-ben, Zsidó Gyónás címmel. Na most, hát ezek az Ember ismeret című folyóirat, az egy rendkívül érdekes folyóirat volt, itt néhány címlapját láthatják, ebben József Attila írt például az Öngyilkosságról, tehát egy Öngyilkosság című külön száma volt, Szerelem és ösztönélet, a tömeg, a pszichonális mellett és ellen, ami külön azért érdekes, mert rengeteg magyar írót megkérdeztek arról, hogy mit gondol a pszichonalizistről, és válaszoltak Vas István, Nagy Lajos, Kodolányi János, Füst Milán, és sokan mások, ezek nagyon érdekesek, ezek az írói vallomások, de most itt sem tudunk ebben sem így szólok bele a részletekbe, viszont ez egy nagyon érdekes kép, amelyen itt a jobb szélen látható Székely Béla, aki hát már akkor idősebb volt, mint itt ezeknek a jelenlévőknek a többsége, hiszen ő 91-ben szerzett, vagy 10 évvel idősebb volt. Ugye József Attila kalapban, ez I. és Gyula, itt látható még Pákozdi Ferenc, Gerebjés László, Szánt Imre, ezek mind ebbe a körbe tartoztak akkor, és itt van még egy fotó is, ami valószínűleg ugyanazon a csillebérci kiránduláson született, és itt is látható Székely Béla, itt eléggé elbúvva valahol József Attila mögött. Na most hát Székely Béla, mint pszichológus, hát sok mindent írt, és hogy hogyan lett tulajdonképpen pszichológus, azt nem lehet tudni. Szóval nem volt igazán neki a hagyományos értelme diplomája, pszichológiai diplomája, persze eleve nem lehetett, mert Magyarországon akkor nem volt pszichológus képzés, tehát pszichológus, pszichológia, mint disziplína igazából Magyarországon az egyetem, akkori Pázmány Péter tanítványa, csak a 30-as években indult meg ugye Harkai Schiller Pál vezetésével, de pszichológia, mint szakképzés nem létezett, és hát lehetett persze képzésbe, pszichoanalitikus képzésbe, más képzésbe járni. Úgy tudom, hogy őt individuál pszichológiai képzésben részesült, talán Mádai Istvántól, míg ez volt az Adleri individuál pszichológia, és hát ő közelebb állt Kulcsár Istvánnal együtt ez az Adleri individuál pszichológiához. Ja, hát itt jelent meg neki egy könyve, ami az első pszichológiai könyve, a Te gyereked, a modern gyermeknevelés kézikönyve. Ez akkoriban hihetetlenül progresszív volt, hát mert nagyon figyelembe vette azt, amit ugye az akkori fejlődéslektan a gyermeki világképről tudott, de ugyanakkor figyelembe vette ugye Freud elméletét a szexualitás, a gyermekkori szexualitásról, és Alfred Adlernek az individuál pszichológiai felfogását, a kisebbségi komplexusról. Ja, hát ez pedig egy kézikönyv volt, ami azért abban az időben nagyon szembe állt az uralkodó, hát autoriter neveléssel, és sokkal engedékenyebb a gyerek vágyainak, hajlamainak, sokkal inkább megfelelő nevelést javasolt. Ez a Te gyereked, ez megjelent németül, és aztán Argentinában megjelent spanyolul is, és csomó kiadást ért meg. Hát ennek elég jó volt a visszhangja, a nyugatban Török Szofi Babics felesége lelkesen üdvözli, marxista kritikus Jeszenszky Erik, később Molnár Erik néven pártpolitikus lett, hát lenézi, ez egy infantil fatalizmus, vagyis a gyermekkor túlságosan meghatározó szerepét tükrözi, hát ez egy érdekes volt a recepciója, de hát itt a Székely Kulcsárral, József Attilával együtt a Freudon marxizmusnak volt akkor az egyik legfontosabb képviselője Magyarországon. Itt csak egy idézet áll a Székelytől, amely arról szól, hogy hát hogyan ismerték fel a társadalomnak azt a hatalmas szerepét, amelyel az ember szerelem életében a mindenkori uralkodó osztály érdekének szolgálatában beleszólt, és olyan végzetesen formálta ki, hogy erkölcsi majd természeti törvényé próbálta emelni azt, ami csak társadalmi fikció. Hát itten a freudomarxizmus fő forrása az Wilhelm Reich, német, osztrák pszichoanalitikus, akinek olyan könyvei, művei ismertek, mint a dialektikus materializmus és pszichoanalizis, karakteranalízis, az orgazmus funkció, ő volt a szexuálpolitikának és a szexpol mozgalomnak a megalapítója Németországban, de hát ugye a Fasizmus tömegpszichológiája című könyve az első reflexió volt igazából, első pszichológiai reflexió volt már 1933-ban fasizmusra, illetve Hitler németországi hatalomra jutása. Óriási hatása volt sok értelmiségére, köztük József Attilára különösen, aki feltehetőleg legalábbis az újabb filológia azt mutatja ki, hogy nem saját nevén, de fordított is Wilhelm Reichet, és ez megjelent az Emberismeret című lapban is. Na most Székely több művet publikált az antiszemitizmusról, ugye két könyvet is, az antiszemitizmus és története az egyik, a másik pedig az antiszemitizmus pszichoanalízise. Most nagyon érdekesek ezek, mert a pszichoanalitikusok nem nagyon foglalkoztak ezzel korábban. Később igen, hát ugye Magyarországon Herman Imrének az antiszemitizmus lélektana című könyve, de 45-ben jelenik meg már a holokauszt után. Székely az egyik első, aki egyáltalán bemerészkedik erre a területre, És hát itt mondjuk még nincs még Freudnak az alapműve, amelyik a zsidó kérdéshez és a zsidósághoz egy alapvető hozzászólás, ez a Mózes című könyve, van még 5 percen? A Mózes című, a Mózes az ember és az Egy Isten hit című könyve, de hát ez csak 39-ben jelenik meg, szóval Széke ezt még nem ismerhette. Főforrás ugye Freud tömegpszichológiája, a kis különbségek narcizmusáról szól tanítása. Hát ez a csoport narcizmus, mint egy, a csoportos narcizmus, mint egy alapkérdés, és erre egy példát is hoz fel, hogy a Német Vakok Szövetsége kizárja tagjai közül a zsidó vakokat. Tehát ez hogyan gyűrűzik tovább ez a kizárás, a megkülönböztetés, a csoport narcizmus, amik újabb és újabb narcisztikus sérelmeket okoz. Itt persze bejátszik Wilhelm Reich felfogása a fajelmélet és a szexuális elfolytás összefüggéséről, a tekintélyelmű karakter képződéséről. És hát ugye maga az antiszemitizmus, mint csoportjelenség, mint szociálpszichológiai jelenség, ez tovább megy, aztán természetesen ez egy olyan kérdés, amik napjainkban is egy fontos kérdés, és hát ugye gondoljunk, hogy Bibó Istvánnak a zsidó kérdésről szóló tanulmányára, vagy Sartre-nak a vádirat az antiszemitizmus ellen című műre, sok más műre, későbbi művekre is, amelyek mindezt a témát vetik fel valahogyan. Tehát azt lehet mondani, hogy Székely először próbálta meg kapcsolatba hozni a Freud-Lévy és Adler-i elméleteket az antiszemitizmusra vonatkozó történeti ismeretekkel, megelőzve sok mindenki mást. Na most hát itt tulajdonképpen egy eléggé cionista szempontból közelít a kérdéshez, és ebben azért eléggé különbözik Freudtól, aki sokkal inkább egy asszimilacionista felfogás vallott magáinak, hogy azt gondolta, hogy van 3 út, az ortodoxia, és az apához való ragaszkodás, a kiválasztottság mitoszába való menekülés, az asszimiláció, amelyik az ősi apa elleni lázadás, de új Isten, vagy új apák keresése. Itt persze kérdés, hogy a befogadó csoport, a befogadó nemzet, a gazdanép, kollektív narcizmus, amennyire engedi meg a beolvadást, és a harmadik pedig a cionizmus. Itt idézi Herzlt, aki azt mondja, hogy van az zsidóknak, van a Vaterland, az apaföld, ami az a ország, vagy az a nép, vagy nemzet, az állam, amelynek állampolgára, és van a Mutterland, és az anyaföld, ez pedig nem más, mint Izrael. Yeah. És hát ez tulajdonképpen az anyaföldhöz való visszatérés, a cionizmus népszichológiai tartalma, az ős életformához, a matriarchátushoz való visszatérés, hát ez nagyon kapcsolódik Wilhelm Reichnek, Erich Frommnak és másoknak ehhez a gondolatrendszeréhez. Na most hát itt politikailag ez egy csomó kérdést vett fel, de erre most nem mennék bele, és hogy milyen ellentmondásos Palesztina helyzete, és hogy ez nem fogja megszüntetni az antiszemitizmust, ezt jól látta. És hát ugye viszont felhozza Szovjet-Oroszország példáját, ahol a zsidóság igazából a nemzetiségnek számít, és ahol Lenin azt mondta, hogy ez ugye szocialista a tartalmában, nacionalista a formájában, és hát itten beszél Birobidzsáról és a szovjet zsidó hát régió vagy tartományról. Hát ez még nagyon érdekes, ez még a 30-as évek, amikor még igazából a végkifejletet nem ismerjük. De hát erről sem tudom most részletesen beszélni, csak hogy egészen röviden még Argentináról annyit, hogy nem igazán sikerül tehát a pszichológusként, pszichoanalitikusként nem tud igazán meggyőkeresen. Ő az, aki először beviszi Freudot Argentínába, de nem fogadják el, tehát a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület nem fogadja el őt, mert hogy nincs neki képzettség, és nincs orvosi képzettség, és akkor legalábbis az amerikai kontinensen, tehát Észak-Amerikában és Dél-Amerikában is, csak orvosi diplomával lehetett valaki pszichoanalitikus. Ő viszont nagyon aktív más területeken, főleg az alkalmazott pszichológiában, alapít egy intézetet, amit Freud intézetnek hívnak, ilyen az Ayresben, és iszonyú híressé válik, egy, azért, mert ő kiadja az a cím, hogy Lost Tests, és az összes akkor létező tesztet, a személyiségteszteket, alkalmasságteszteket, intelligenciateszteket kiadja, és ez egészen szinte a mai napig alapvető kézikönyv volt Latin Amerikában, egész Latin Amerikában, és ugyanígy a saját könyveit lefordította, az antiszemitizmust, a gyereknevelési könyveket kiegészítette, és még egyetlen dokumentumot szeretnék csak bemutatni, hogy Székely fontos volt a megbízottja a Jointnak Buenos Airesben, és ő szervezte meg a 45 után a magyar zsidók megsegítését, és ezért különböző szervezeteket hoztak, ezért gyűléseket rendeztek, és ez éppen egy ilyen gyűlésről szóló felhívás Buenos Airesben, és hát ez szervezte több éven keresztül, és még annyit is, és különböző lapokat szerkesztett, magyar nyelvű emigráns baloldali lapokat, de aztán az 50-es évek elején katolizált, meghívták őt tanítani a Santiago de Chile-i katolikus egyetemre, és meg is szerveztette egy pszichológia szakot, de aztán nem sokkal később váratlan szívrohamban meghalt. Hát ennyi az ő élete, sok mindenről lehetne itt még beszélni, de egy érdekes az, hogy egy laikus újságíró hogyan lesz pszichológus, és milyen szakmai, politikai, és hát történeti jelentősége van a főmunkásáján. Köszönöm szépen!